Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 135. Zsoltár első versét énekeljük. A 135. Zsoltár első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük el a 831. dicséretünk mind a négy versét. A 831. dicséretünk így kezdődik: fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, A János apostol első levele harmadik részének első 12 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A János első levele harmadik részének első 12 verséből így szól Isten igéje. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűnt cselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket, aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Köszönjük Istenünk, hogy hétről hétre egybe gyűjtesz bennünket igét hallgatására, azért, hogy a te hozzánk szóló szavad töltse be a lelkünket, hogy útbaigazítást kapjunk életünk kérdéseiben, hogy a lelki tükörbe belenézve meglássuk, hogy hol tart az életünk, és te helyre tud tenni az elrontott dolgokat is az életünkben. Köszönjük, hogy közösségünk lehet veled és egymással. Szükségünk is van arra, hogy te szólj, és ne csak emberi bölcsesség beszéde hangozzék a templomban, az Isten tiszteleten, hanem lelked által vedd munkába a szívünket, hogy a bűneinket meglátva nemet tudjunk azokra mondani, és igent mondjunk a te hívó szódra. Add, hogy most is így tudjuk hallgatni az igét, mint a jó földbe hullott mag, megteremjük a megtérés gyümölcsét, és oda tudjuk szentelni az életünket neked. Amen. Az ige hallgatására készülve a 453. dicséret második versét énekeljük. A 453. dicséret második verse így kezdődik: Jézus, benned bízva bízom. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Szent Lelkének segítségül hívásával. Előbbi ige szakaszunkból, a János első level a harmadik részéből, a 8. vers második felében található, és így hangzik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Kedves testvérek, a János első levelét olvasva és magyarázva, a múlt vasárnap az Isten gyermekeiről és az ördög gyermekeiről volt szó. Ma ugyanennek a bibliai szakasznak arra a mondatára figyeljünk, amely Jézusról, az Isten fiáról szól. Jézus tette lehetővé azt, hogy az ördög gyermekeiből Isten gyermekei legyenek, mert ő azért jelent meg, hogy a bűnt elvegye, az ördög munkáit lerontsa, lerombolja. Egy háború vagy egy csata kimenetele sokszor attól függött, vagy attól is függött, hogy a támadóknak sikerült-e lerombolniuk azt az építményt, amely védelmet és ellátást biztosított a másik félnek. Régen a várakat rombolták le, a mai háborúkban az energiahálózat központi létesítményei ellen indítanak dróntámadást, de ha ezeket sikerül lerombolni, megsemmisíteni, akkor meggyengül az ellenfél hadereje, és könnyebben legyőzhetővé válik. És amikor Jézus az ördög fölötti győzelemért jött a földre, akkor célba vette az ördög hadállásait, erődítményeit, épített munkáit, hogy teljes legyen fölötte a győzelem. És erről szól a mai igénk, Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerombolja, és végső győzelmes, halálos csapást mérjen rá. És így a mai Isten tiszteletünkön nézzük meg, hogy kicsoda az ördög és miben mesterkedik. Nézzük meg, hogy kicsoda Jézus, és hogyan győzte le az ördögöt, és végül mit jelent mindez a mi életünkre nézve. Kicsoda az ördög? Hát rendszerint úgy ábrázolják, mint egy sötét, fekete alakot, amelynek szarvai és patái vannak, és vasvillát tart a kezében. Hát ha tényleg ilyen lenne az ördög, akkor nem lenne több egy mesefiguránál, akivel a gyerekeket lehet ijeszgetni. Azonban az ördög egészen más. Egy láthatatlan lény, óriási hatalommal és fondorlatos ravassággal rendelkezik, és azt tudjuk róla, hogy korábban egy lázadó angyal volt, a neve Lucifer, azaz fényhozó, és a nevéből következtethetjük, hogy rendkívül fényes angyal lehetett. És mivel fellázadt Isten ellen, nem maradhatott az égben, hanem levettetett onnan, és magával ragadott egy sereg angyalt, akik vele tartottak. Ők a démonok, a sötétség lelkei, az ördög angyalai, akiket a Biblia ördögöknek vagy tisztátalan lelkeknek említ. És ezek képesek egy ember lelkébe beköltözni, az illetőt uralni, megszállva tartani, lelkileg megkötözni. És használjuk is ezt a kifejezést, hogy megszállott, ahogyan egy megszállott országban idegenek parancsolnak, úgy van az ördögtől megszállott ember esetében is, nem ura a maga életének, lelkének, hanem más rendelkezik fölötte. És földi ember nem képes az ördögöt kiűzni, vagy az ördögöket kiűzni, legfeljebb mérsékelni lehet az ilyen emberek állapotát gyógyszeresen vagy pszichiátriai kezeléssel. Szabadítást viszont csak Jézus tud adni azoknak, akik ördögi, démoni befolyás alá kerültek. És arról, hogy hogyan kerülhet valaki ilyen hatás alá, majd még később szeretnék szólni. Az ördög héber neve a sátán, ez vádlót jelent. Az ugyanis a módszere a sátánnak, hogy kísértésével elcsábít, rávesz valamilyen bűnre, azután pedig vádol, hogy ilyen gonoszságba belementünk. A görög szó, amit magyarul ördögnek fordítunk, az pedig a diabolosz, az szétdobálót, keresztüldobálót jelent, aki az Isten rendjét szétdobálja, széthánja, összekuszálja. El akarja hitetni ma is, hogy Isten rendje nem jó, nincs rá szükség, sőt azt is, hogy nincs is Isten. Tudjuk, hogy Ádám és Éva óta mindnyájan bűnben születtünk, és a széles úton járunk, ha csak meg nem térünk, és rá nem lépünk a keskeny útra, amely az örök életre visz. És az ördög mindent bevet azért, hogy ne találjunk rá a keskeny útra, hanem maradjunk a széles úton, amely az örök halálba, a kárhozatba vetett. És ebben a felgyorsult világban jól bevált eszköze a sátánnak, hogy lefoglalja az időnket, hogy még arra sem maradjon időnk, hogy megvizsgáljuk, jó felé megyünk-e. Be vagyunk táblázva, reggel már egy percünk sem maradt, hogy imádkozzunk, Bibliát olvassunk. Vasárnap is mindig van valami, ami miatt nehéz eljutnunk az Isten tiszteletre. És felkínálja nekünk, hogy Isten szava vedetése helyett a jövőnkről akarjunk inkább tudni, ám ha jósoltatunk, horoszkópot olvasunk, vagy halott látóhoz megyünk, vagy szellemet idézünk, akkor elszakadunk Istentől, mert olyan ajtót nyitunk ki, amit Isten féltő szeretettel zárt be előttünk. Azután kísértőnek is nevezi az ördögöt a Biblia, így találkozunk vele mindjárt a Biblia első lapjain, amikor kígyó képében rászette az első emberpárt, Ádámot és Évát, kísértésével bűnre csábította őket, és sikeresen elérte, hogy ne bízzanak teljes szívvel Istenben, hanem engedetlenek legyenek Istennel szemben. A kísértő még magát Jézust is megkísértette, őt is arra akarta rávenni, hogy ne az atyának engedelmeskedjen, hanem neki, az ördögnek, a sátánnak. Elpróbálta érni nála, hogy ne a küldetésére figyeljen, hanem saját magára, és hogy ezzel eltérítse Jézust a küldetésétől. De Jézus mindannyiszor visszaverte a kísértő támadásait. A Biblia úgy is beszél az ördögről, mint zsákmányra éhes, ordító oroszlánról, aki szerte jár, keresi, hogy kit nyerhet el. Erről olvasunk a Péter első levele 5. részében. Tehát keresi, hogy kit nyeljen el, kit tudna hatalmába keríteni, kit tud rávenni, hogy hallgasson rá. És a mi mindennapi indulataink, káromkodásaink, időtöltésünk, ezek jelzik, hogy az ördög sikeresen megkaparintotta bennünket magának, vagy pedig az Úré az életünk. Az utolsó időkben a sátán nem egyszer a világosság angyalának adja ki magát. Aki tud, megtéveszt, eltérít Isten útjáról, a helyes útról. Azt is tudjuk a Bibliából, hogy a pokol az nem az embernek készült, az örök tűz a sátánnak és az ő angyalainak készült, ezt Jézus elmondja, amikor az utolsó ítéletről beszél. Távozzatok ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készített. És mivel az ördög is tudja, hogy neki oda kell kerülnie, ezért azon mesterkedik, hogy minél több embert magával vigyen a pokolra, a kárhozatra. Ezért el akarja zárni előlünk a mennybe vezető utat, sőt azt is el akarja velünk hitetni, hogy magunktól is elég jók vagyunk ahhoz, hogy a mennybe kerüljünk. és azt sugallja, hogy nincs szükségünk Jézusra, közben pedig kár örömmel nézi, ahogy Jézus nélkül haladunk a kárhozat felé. Felkínál nekünk olyan élvezeteket, amelyek végül függőséget okoznak, és rabul ejt vele, legyen az alkohol, drog, játékszenvedély, és ezekről azt hisszük, hogy mi magunk tudjuk szabályozni, hogy mennyit engedhetünk meg magunknak, a végén azonban mégis mi válunk az élvezetek rabjává, és így az ördög fogjaivá. Elhiteti velünk, hogy az életünknek semmi értelme, dobjuk el magunktól, mert akkor könnyebb lesz, mert nem kell a gondokat, problémákat magunkkal cipelnünk. Hát a legegyszerűbb módja, hogy vessünk véget ennek. De világosan látnunk kell, hogy ahol az öngyilkosságnak már a gondolata is felmerül, amögött mindig az ördög próbálkozásai vannak, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, ahogy ezt a János evangéliumában olvassuk. És a legkitűnőbb csele az, amikor azt mondja, hogy igen, meg kell térni, Jézust kell követni, de ne most, ráérsz még, előbb élvezd ki az életet. Majd, ha megöregszel, elég lesz, hogyha akkor keresztjénné leszel. A sátán olyan várakat épít, amelyekbe be akar börtönözni bennünket, és el akar pusztítani minket. Felépíti az önzés várát, ahol minden az én kényelmem körül forog, miközben Jézus az irgalmas szeretetet várná tőlem, amellyel észreveszem a testvérem szükségeit. És micsoda szabadságom lehetne Jézussal, ha meg tudnék bocsátani a másiknak. Ehelyett bezárkózom az önigazolás várába, elégtételt akarok szerezni magamnak, mert mégiscsak nekem van igazam. És azt az illetőt akarom megmérgezni, akire haragszom, közben pedig magamat mérgezem, amikor nem vagyok hajlandó megbocsátani, emészt a harag és a gyűlölet, és nem tudok megszabadulni tőle. Lehetnék megelégedett, de a nyereségvágy és telhetetlenség börtönében raboskodom, mindig többet akarok birtokolni, és nem tudok mindenért hálát adni Istennek. Nem tudok úgy tekinteni a házastársamra, mint Isten ajándékára, már csak a rossz tulajdonságait látom, és így az ördög bele tud vinni paráznaságba, ezáltal tönkreteszi a házastársi kapcsolatomat, hűtlenségé változtatja a szeretetet. A korintusi első levél 6. részében egész lista van arról, hogy ki mindenki esett rabul a bűn csábításának. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Mennyi ördögi építmény, erődítmény készült már, ami körülvesz bennünket. A háború is egy ilyen szörnyűséges fellegvár. Milyen nehéz egy háborút megállítani. Csak nézni tudjuk, hogy nem messze tőlünk, mi zajlik, mi történik. De imádkozzunk azért, hogyha Isten úgy intézte, hogy a mi országunk adjon otthont a béketárgyalásoknak, akkor a békesség Istene vedesse azokat a vezetőket, akik életről és halálról tárgyalnak. De nem kell át sem lépnünk a határon, hogy ilyen ördögi fellegvárral találkozzunk. Itt vagyunk most a reformáció hónapjában, és október végén, az utolsó napon, hálát adhatnánk, és szívből örülhetnénk Isten lelke megújító munkájának. És mi került a helyére? Halloween ünnep, ha egyáltalán ünnepnek lehet nevezni. A töklámpás például eredetileg arra találta ki, hogy a halotti lelkeket elijesszik, amikor jönnek kísérteni a halottak napján. És a halottak napja előtt félelmet gerjesztünk már a gyermekekben is, miközben mi magunk is a halottakra, a boszorkányokra, a rémségekre figyelünk, és mindenféle pogány szokásokat átveszünk. Nagyon vigyázzunk, mert ez nem csupán ijeszgetésről szól, hanem a démonok világa előtt nyitunk ajtót. És nem is kívánom tovább ragozni a témát, mert nem az ördögé az utolsó szó, hanem Jézusé, aki azért jött, hogy az ördög munkáit lerombolja, a félelmeinket elvegye, és az ördög minden hatalmából megszabadítson. De azért gondoljunk bele, hogy ismerősek-e mindezek a saját életünkben. Sikerült-e a kísértőnek minket is behálóznia valamilyen területen? És meg kell látnunk, hogy Jézusra van szükségünk. Ha ezek közül bármelyikbe is belekerültünk, kiáltsunk Jézushoz, és tőle kérjünk szabadítást. És hogyha szükségét látjuk, akkor keressünk fel egy lelki vezetőt, a lelkipásztort, vagy egy nálunk hitben előrébb járó valakit, akivel együtt imádkozhatunk szabadításért. Láttuk, hogy a sátán erősebb nálunk, de Jézus még a sátánnál is erősebb. És nézzük meg most, hogy kicsoda Jézus. Jézus az Isten fia, aki drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, valljuk ezt a Heidelbergi K.T. első kérdésfeleletében. Volt egy egyházi világtalálkozó, ahol záró énekül az Erős vár a mi Istenünk éneknek az első versét énekelték, és így az ének ott végződött, vagy inkább így mondom, hogy ott maradt félbe, hogy az ős ellenség most is üldöz, még nagy a serege, csalárdság fegyvere, nincs ilyen több a földön. És aki az éneket választotta, nem figyelt oda, hogy itt nem lehet az éneket abba hagyni. A sátán haderejének felvonultatása után következne a fordulat, hogy de küzd értünk a hős vezér, azaz Jézus, és nem hagyható ki az sem, hogy a sátánt az ige porba dönti. Bizony az lenne a legnagyobb tragédia, ha nem beszélhetnénk a Jézus győzelméről, arról, hogy ő erősebb a sátánnál, hogy ő le tudja rombolni mindazt, amit az ördög nagy munkával felépített. Mi már, ha Jézus oldalán állunk, egy legyőzött ellenséggel állunk szemben. Isten már az első emberpárnak megígérte, hogy az asszony utóda a kígyó fejére tapos, és ezzel már az első bűneset után előre jelezte Jézus Krisztusnak a sátán fölött aratott győzelmét. És Jézus valóban el is jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, lerombolja. Amikor Jézus az első prédikációját mondta Názaretben, akkor Ézsaiás próféta könyvéből olvasott fel, azért jöttem, hogy a foglyoknak és megkötözötteknek szabadulást hirdessek. Majd hozzátette, hogy ma teljesedett be ez a profécia a ti fületek hallatára, vagyis ő, Jézus lesz az, aki az ördög fogságából kiszabadítja az övéit. És Jézus így is tett. Démoni megszállott emberekből kiűzte a tisztátalan lelkeket. A magdalai Máriából 7 ördögöt űzött ki. A gadarai megszállottból egész légiót, egész sereget űzött ki, és még több ilyen példát is ír a Biblia, amikor Jézus az ördögi hatás alól megszabadított embereket. És miközben a küldetését végezte Jézus, folyamatosan vívta a harcát a sátánnal szemben. És még ott a kereszten is, amikor azt hallotta a gúnyolódóktól, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, akkor hiszünk benned. Tudta, hogy ez a sátán hangja, és nem volt hajlandó azt tenni, amit az ördög javasolt. Ott maradt a kereszten, és végigvitte a mi megváltásunkat. Azt hitte mindenki, hogy Jézus vereséget szenvedett, valójában ott a kereszten vívta ki a győzelmet, ott ejtett halálos sebet az ördögön, és ott mondta ki a győztes szót, hogy elvégeztetett. Jézus győzött, és ezt a győzelmét nem lehet visszafordítani, a sátán sohasem fog felülkerekedni. És Jézus győzelmét Isten azzal is igazolta, hogy feltámasztotta a fiát a halálból, és rajta még a halál erői sem vehettek diadalt. Jézus már kivívta a győzelmet, a sátán sorsa megpecsételődött. És el fog jönni az az idő, amikor a sátán a tűz tavába vettetik, és soha többé nem lesz bűn, nem lesz kísértés, nem lesz, ami megzavarja az örök élet boldogságát Isten mennyei országában. De mit jelent mindez nekünk, akik 2000 évvel később hallgatjuk a bibliai tanítást Jézusnak és a sátánnak a harcáról, közben pedig azt is látjuk, hogy ez a harc mind a mai napig tart és nem ért véget. Ennek kapcsán most felvetődik egy kérdés, ami sokunkat foglalkoztat, hogyha Jézus tényleg legyőzte a sátánt, akkor miért engedi neki, hogy hatalmaskodjon, miért építhet még most is lerombolni való bűnvárakat? És miért kerülhetnek ma is emberek démoni befolyás alá? És ha mindez ma is megtörténhet, mennyire vagyok én védve a sátánnal szemben? Mielőtt választ keresünk a kérdésre, tisztában kell lennünk azzal, hogy mi nem vonhatjuk Istent kérdőre, nincs jogunk őt kritizálni, hogy mit tesz jól vagy rosszul, hogy miért engedi meg ezt vagy azt. Ő a mi alkotónk, és mi porszemek vagyunk csak ő előtte. És azt is tudnunk kell, hogy ő mennyire szeret bennünket, és hogy ő nem akar minket kiszolgáltatni a sátán dühének. És mindezek fényében próbáljuk meg a választ megtalálni az előbbi kérdésre. Hát Isten az embert felelős lénynek teremtette. Mi dönthetünk arról, hogy kiben vagy miben bízunk, kinek hiszünk, kire hallgatunk, kinek nyitunk ajtót, amikor beszeretne jönni az életünkbe. Nem észrevétlenül veszi át az ördög valaki fölött az uralmat. Az ördögi megszállottságra több példát is találunk a Bibliában, de csak két esetben írja le azt a pillanatot, amikor a sátán beköltözik valakinek a szívébe. Az egyik Júdás, akit Jézus figyelmeztetett, hogy jaj annak, aki az ember fiát elárulja, ő pedig ennek ellenére tudatosan szembefordult Jézussal. És ekkor a sátán befészkelte magát Júdás szívébe. A másik egy házas pár, Anániás és Szafíra, most a napokban olvastunk róluk a bibliaolvasó kalauz szerint haladva az Új Szövetségben. Ez a házas pár tudatosan egyezett meg egymással abban, hogy mit fognak hazudni, amikor a földbirtok eladásából kapott pénzt beviszik az apostolok lába elé. És meg is kérdezte Péter, hogy Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából. Azért szállhatta meg a sátán a szívét, mert tudatosan teret engedett neki. Isten pedig olyan komolyan veszi az ember döntését, hogy ahol ajtót nyitnak az ördögnek, ott ő nem fogja azt erőszakkal bezárni. Az ember nem véletlenségből kerül a sátán befolyása alá, hanem azért, mert a bűnt választotta. De ugyanígy az is igaz, hogyha Jézus előtt nyit valaki ajtót, annak Jézus belép a szívébe. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem, mondja Jézus. Tehát nem mindegy, hogy ki vagy mi előtt nyitok ajtót. Ha Isten megtiltotta, hogy jósoltassak, akkor még játékból vagy kíváncsiságból se nyújtsam oda a tenyeremet a tenyérjósnak. Ha Isten megtiltotta, hogy a halottakkal beszéljek, akkor a temetőben ne az elhunyt szeretteimmel beszéljem meg a dolgaimat, hanem egyedül csak Istennel imádságban. Az ördög előtt még résnyire se nyissak ajtót, viszont Jézus előtt tárjam ki szélesre, mert ő azért jön, hogy az ördög munkáit bennem is lerombolja. Ő az én biztos védelmem az ördög minden hatása ellen. És Jézussal már bátran szembeszállhatok a nálam hatalmasabb ördöggel is, mert Jézus győzelmébe kapaszkodom. És így áll egymás mellett Jakab levelében, hogy miként mondhatok igent Istennek és nemet a sátánnak. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jakab 4:7-ben van megírva. Gyakoroljuk-e ezt minden nap? Istennek engedelmeskedünk, és így akkor az ő erejével szembe fordulhatunk a sátánnal is, ellenállni neki, és ő elfut tőlünk. A kérdés az volt továbbá, hogy miért kell még ezeket a harcokat most is megharcolnunk, miért kell még a sátán mesterkedéseit ma is tapasztalnunk, ha egyszer Jézus már legyőzte a sátánt. A Biblia nem konkrétan erre a kérdésre ad választ, hanem elmondja az Isten rendjét, hogy első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi, azután jön a vég, amikor átadja az uralmat az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Isten fokozatosan teszi nyilvánvalóvá Krisztus győzelmét. Miért? Hát azért, hogy lássuk Isten dicsőségét, amint nekünk is győzelmet ad a bűn elleni harcban. Azért, hogy világosan lássuk, hogy milyen nagy az a kegyelem, hogy Isten még nem pusztított el bennünket, pedig bűneink miatt megérdemelnénk, és így láthatjuk, így érthetjük meg, hogy milyen nagy szeretettel fordult Isten hozzánk, amikor egyszülött fiát adta értünk, hogy a benne való hit által miénk legyen az örök élet. Azért engedi az ördögnek erődítmények építését, hogy mi, látva Jézus hatalmát, higgyük, hogy ő mindezeket le fogja rombolni, és egyúttal a mi hitünket is meg fogja erősíteni. Az igénk ez volt, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Ha most tisztán látjuk, hogy kicsoda a sátán, és kicsoda Jézus, dönthetünk arról, hogy kit vagy mit engedünk be a lelkünkbe. És erről nekünk folyamatosan döntenünk kell. A legegyszerűbb hétköznapi dolgokban is. Kinyomjuk-e a tévé kapcsolóját, amikor a lelkünket romboló horrorfilm kezdődik, vagy kíváncsiságból akkor is megnézzük, ha sejtjük, hogy nem válik a javunkra. Vagy sajnáljuk-e még mindig az időt arra, hogy Isten szóljon hozzánk a reggeli csendességünkben, vagy pedig már fontosnak tartjuk, hogy megértsük az ő akaratát, hogy igéje és lelke által bejöjjön már reggel a szívünkbe. Akarjuk-e, hogy Jézus lerombolja bennünk az ördög munkáit, vagy őt inkább kizárjuk az életünkből, és innentől kezdve akarva, akaratlanul segítjük a bűn építkezéseit. Hát adja meg nekünk az Úr, hogy a reformáció hónapjában meg tudjon újulni egész életünk az ő igéje és lelke által, hogy mindenben az ő dicsőségét tudjuk hirdetni. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére az 589. dicséret második versét énekeljük. Az 589. dicséret második verse így kezdődik: Él az Úr, áll ígérete. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a Te ígéretedet, hogy ördögs világ minden csele megszégyenül mi rajtunk. Mert látjuk, hogy nálunk sokkal hatalmasabb gonosz erővel állunk szemben. És nem egyszer, hanem nagyon sokszor elestünk, és a kísértésnek engedtünk, és a bűn útját választottuk. De köszönjük, hogy lehetővé tetted a szabadulást, azért jöttél megváltó Jézus Krisztusunk, hogy az ördög minden munkáját leromboljad, és bennünk se maradjon semmilyen erődítménye, amely szennyezni, rombolná a lelkünket. Arra kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, és add, hogy egészen téged tudjunk választani mindenkor, és a te szabadításodból élhessünk, és másokat is oda segíthessünk hozzád, aki a teljes szabadítást és győzelmet véghez vitted értünk. Urunk, imádkozunk most is azokért, akik betegség és szenvedés miatt nem tudtak eljönni az Isten tiszteletet meghallgatni. Urunk, szólj azokhoz is, akik otthon vagy kórházban, betegágyban szenvednek, hogy kapjanak lelki megerősítést, amire olyan nagy szükségük van. Légy azokkal, akik szomorkodnak, akik lelki betegségben küszködnek, és úgy látják, hogy nincs értelme már az életüknek. Hadd találjanak meg téged, és hadd tudják az életet választani, az örök életet, az üdvösséget. Légy áldott Jézus Krisztusunk, hogy kivívtad a teljes győzelmet
a sátán, a bűn, a halál fölött, és mi is ebbe a győzelembe kapaszkodva harcolhatjuk a mi hitünk harcát, tudva az, hogy legyőzött ellenséggel állunk szemben. Vezesd a mi életünket, és segíts abban, hogy a kísértések között ne alul maradjunk, hanem rá tudjunk nézni, és a tőled kapott bátorsággal nemet tudjunk mondani a rossznak, és igent mondjunk neked, aki győzelemre viszed az életünket. Add meg, hogy itt, amikor a reformációra emlékezünk, akkor ne csak egy kedves visszaemlékezés legyen, hanem a te lelked által meg is újíthasd a mi hitünket, életünket, gyülekezetünket, és add, hogy a békesség követeiként élhessünk itt ebben a világban. És imádkozunk azért is, hogyha most megengedted, Urunk, hogy a mi országunkban kerüljön sor a békéltető tárgyalásokra, hogy ahol mi nem tudjuk megállítani a háborút, te végezz ezt el, és te irányítsd azoknak a vezetőknek a tárgyalását, akik ebben a kérdésben egymással találkozni fognak. Urunk, hadd lássuk meg ebben is a te hatalmas győzelmedet. És így hozzuk eléd minden kérésünket, hálaadásunkat, magasztalva és dicsőítve a te szent nevedet. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma délután 4 órakor a házaskör alkalma lesz, amelyre szeretettel várjuk azokat a házaspárokat, akik lelkileg is erősödni szeretnének. Kedden délelőtt 9 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát, és most szerdán este lesz 6 órakor a bibliaiskola következő alkalma, ahol a Kiválasztottak című film mentén haladva a Jézus és tanítványai életét figyeljük, és az alapján keressük Isten üzenetét számunkra. Pénteken szoktuk ezt tartani, de ez most az ünnepi időszakra esik, és ezért szerdára előre hoztuk. Tehát szerda este 6 órakor bibliaiskola. Pénteken 6 órakor és 8 órakor az ifjúsági bibliaóra meg lesz tartva, és jövő vasárnap óra átállítás lesz, tehát hosszabb lesz az éjszaka 1 órával, és így érkezünk az istentiszteletre, ahol úrvacsoraosztás lesz, mint hogy a hónap utolsó vasárnapjára érkezünk. Hirdetem, hogy évek óta a mi gyülekezetünk ad otthont a körzeti női csendes napnak, amely november 8-án lesz. Erre is szeretettel várjuk az asszonytestvéreket, lehet rá jelentkezni a gyülekezet internetes honlapján, vagy akinek ez nem megy, akkor személyesen szóljon, és akkor így lehet rá jelentkezni. Itt hirdetjük azt is, hogy október utolsó vasárnapján mindig országos gyűjtés van a Persejpénzzel, így a jövő vasárnapi Persejpénzünkkel a tiszaföldvári templom felújítását segítjük, ahol a tetőszerkezet meggyengült, és a templom berendezését is a beáldások meggyengítették, és most a szószék felújítására történik ez a gyűjtés a tiszaföldvári templomban. Tehát így hozzuk el adományunkat majd a következő vasárnap. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 627. dicséret. A 627. dicséretet énekeljük a Mennybe fenn a trónusnál. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.